Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy mindannyiunknak közös vágya az, hogy elérkezhessen, eljöhessen a nagy evangélium hirdetés ideje, és eljöhessen ehhez kapcsolódóan az Isten népe egybegyűjtésének az ideje. Ugye ezzel nem vagyok egyedül, hogy erre vágyom és ezt óhajtom. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel együtt Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetét, és erre a kérdésre nézve szeretnék kiemelni a 49. fejezetből két bibliaverset. Tekintettel arra, hogy törekszem arra, hogy rövid legyen az áhítat, nem olvassuk el az egész szakaszt, de hadd kérjelek benneteket, hogy magatoknak a szünetben vagy otthon tegyétek meg, és olvassátok végig, és gondoljátok át. Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetéből két verset, a 17. és a 22. verset szeretném most ez alkalommal kiemelni. Így szól Ézsaiás könyve 49. fejezet 17. verse. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emeld fel körös körül szemeidet, és lássad, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. A 22. verset olvasom ezután, így szól az Úristen. Íme fölemelem kezemet a népekhez, és előttük zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és lányaid vállukon hordoztatnak. Láthatjuk azt, hogy mind a két részlet, amelyet felidéztem, mind a két részlethez közvetlenül kapcsolódik az egybegyűjtésnek az ígérete, az egybegyűjtésnek a ténye. Azt mondja, hogy amikor a fiak felbuzdulnak, elősietnek, rombolóid és pusztítóid eltávoznak, akkor ezután mondja, hogy emeld fel és lásd meg, körös körül egybegyűlnek, mindnyájan hozzád jönnek. Azt mondja, hogy amikor az Isten felemeli a kezét, és a zászlóját felállítja, akkor elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak. Milyen eseményről szól a 17. vers? Mi az egyik kulcs ehhez a vágyott alkalomhoz, eseményhez, az egybegyűjtéshez? Hogyha szeretnénk beazonosítani, mit is jelent ez, hogy elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid pedig eltávoznak belőled? Miről szól ez a vers, testvérek? A rostálásról. Így van. Ez a vers nagyon röviden, nagyon tömören a rostálásnak a lényegét fogalmazza meg. Ez alapján a rostálásnak két ága van. A rostálás eredménye két kimenetelben lehet. Az egyik felbuzdulás, elősietnek a fiak. Nagyon határozott oka van ennek. A laodicei állapotban, a langyosság állapotában, az önigazultság, a gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem állapotban, nem lehet egybegyűjtést tartani. Ez inkább előítéletet, inkább visszataszítást kelt, elutasítást kelt az emberekben, mint azt a vágyat, hogy csatlakozzanak a közösséghez. Szükséges, hogy a fiak felbuzduljanak. Szükséges, hogy elősiessenek, és átjárja őket az az élet, ami az evangéliumban van. Hogy, ahogyan Ellen White fogalmaz, tüzes nyelvek, élő szívek, tüzes szívek, forró ajkak hirdessék az evangéliumot. Hogy az evangélium tényleg úgy jusson el az emberekhez, mint ami a valóság, a megmenekülés egyetlen lehetősége és útja, az örömhír a pusztuló világ számára. Ehhez elő kell sietni a fiaknak. Ehhez a rostálásnak végbe kell vinnie azt a változást, ami szívünkben, hitéletünkben, a lelkületünkben, a hozzáállásunkban, aminek a vége egy buzgó, hívő közösség, buzgó, hívő embereknek a munkálkodása. A másik kimenete, amit megfogalmaz ez a vers, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Olyan jó lenne, hogyha ez nem történne meg egyikünkkel sem. Olyan jó lenne, ha a rostálásnak csak egy kimenetele lehetne a mi életünkben. Ez pedig a megtérés, a megújulás és a felbuzdulás. De legyünk reálisak. Az ige rámutat arra, hogy lesznek, akiket az Isten kirostál közülünk, és akik eltávoznak. És mi ennek az oka? A Szemelvények második kötet 13. oldaláról egyetlen egy mondatot szeretnék idézni a rostálással kapcsolatban. Ugye ismerjük általában a Tapasztalatok és Látomások című könyvnek az idézetét a Rostálás című fejezetről. Én ezt most gondolatilag hadd idézem ide, nem idézem nektek szó szerint, ott van a fejünkben, ott van a fejetekben. Hanem egy másik idézettel hadd fogalmazzam meg. A rostálás a megjelentett igazság elutasításának következménye lesz. Nagyon tömör és rövid meghatározás. A rostálás a megjelentett igazság elutasításának a következménye lesz. Ez az oka annak, hogy azok, akik nem hallgatnak az Isten szavára, azok, akik nem szembesülnek az Isten szavával, azok, akik emiatt rombolók és pusztítók, mert mindaz, aki nem engedelmeskedik az Isten szavára, sőt, aki csak lágyan viseli magát, ahogyan a Biblia fogalmaz, az pusztító és romboló az ige ítélete szerint. Ez az oka annak, hogy végül eltávoznak. És ehhez a gondolathoz kapcsolódva, én hadd tegyek fel egy kérdést, amit szeretném, ha mindannyian magunknak, önmagunknak föltennénk. Hogyan viszonyulok az Isten beszédéhez, és hogyan viszonyulok az Isten beszédéből hozzám megszólaló figyelmeztetéshez és feddéshez? Szóba tudok-e állni azzal, hogyha az Isten meg akar keresni, és figyelmeztetni, helyreigazítani, feddeni akar engem? Mert az, hogy melyik csoportba fogok tartozni személyesen, az ezen fog megfordulni. Azon fog megfordulni, ahogyan a Jézus élete könyvben olvashatjuk egy helyen, ezt a törvényszerűséget, hogy amikor az ember az igazsággal szembesül, az ember az igazsággal találkozik, akkor két lehetőség közül választ. Vagy önmagával kezd el harcolni, vagy az igazsággal és az igazság képviselőivel kezd el harcolni. E két út közül választunk folyamatosan. Minden alkalommal, amikor bennünket valaki figyelmeztet, amikor valami megérint bennünket az igéből. Általában, ha a Bibliából olvasok, akkor talán kevésbé kezdünk el küzdeni. Nincs itt a próféta, aki leírta a szavakat. De hogyha már egy másik ember fogalmazza meg, ha a szószékről hangzik el a figyelmeztetés, akkor sokkal intenzívebben, sokkal inkább elő tud jönni ez a magatartás. Vagy önmagammal harcolok, vagy a másikkal, aki megfogalmazott valami olyan dolgot, amely engem feddett, megérintett, figyelmeztetett. Testvérek, kérlek benneteket, gondolkozzatok el ezen, hogyan viszonyulunk az Isten beszédéhez. Hogyan fogadjuk a feddéseket. Mennyire engedjük meg magunknak, hogy bekapcsoljanak az önvédő mechanizmusok. Mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy elkezdjünk védekezni, védekezésből viszont támadni. Vagy mennyire küzdünk azért, hogy tényleg szembesülni tudjunk, tényleg megszólíthasson bennünket az Isten. Szeretnék tovább lépni a 22. versre, és megint csak feltenni a kérdést, hogy mit is jelent ez a második kulcs, amit kiemelek Ézsaiás könyvéből. Mit jelent ez, amit a 22. vers megfogalmaz? Íme fölemelem a kezemet a népekhez, és előttük zászlómat felállatom. Mit jelent az, amikor az Isten felemeli a kezét a népekhez? Mit jelent ez? Nem költői a kérdés, várom a választ tőletek. Az isteni hatalom megnyilatkozását jelenti. Az Isten erős kézzel, kinyújtott karral hozta ki az ő népét Egyiptomból. Az isteni hatalomnak a megnyilatkozását jelenti az, amikor az Isten felemeli a kezét, amikor hatalommal közbeavatkozik, amikor hatalommal cselekszik. Ennél a pontnál is hadd álljak meg, és hadd tegyem fel azt a kérdést, van-e feltétele annak, hogy az Isten mennyei hatalommal közbeavatkozzon és megnyilatkozzon. Van-e valami előzménye, van-e valami lelki feltétele annak, hogy az Isten kinyilvánítsa az ő hatalmát? Gondolkozzunk ezen, hogy mi ennek az előfeltétele a mi személyes életünkben és a mi közösségünk életében is. Kedves testvéreim, én két dolgot látok döntőnek ebből a szempontból. Az egyik, hogy igényeljük-e és kérjük-e. Az Isten az imádságra tud válaszolni, az elhangzó imádságra tud válaszolni. Olyan elgondolkoztató számomra, amit személyes életekkel kapcsolatban fogalmaz meg Ellen White az angyalok szolgálata kapcsán, hogy az angyalok álmélkodva nézik azt, hogy vannak emberek, akik ugyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, és szükségük van, és mégsem kiáltanak az Úrhoz. És azt mondja, hogy mit tud tenni értük az Isten? Csak annyit tud tenni, hogy épp hogy az életüket megoltalmazza, és várja, hogy mikor hívják őt segítségül. Várja, hogy mikor kiáltanak hozzá, mikor döbbennek rá a szükségletükre. Ez az egyik előfeltétel. Amikor az Isten meghallja a kiáltásunkat, amikor meghallja, hogy mi rátámaszkodunk, és őt hívjuk segítségül, és nem támaszkodunk Ézsaiás könyve szavaival fogalmazva sem Asszíriához, sem Egyiptomhoz. Magyarul semmi másra, semmilyen más emberi megoldásra nem támaszkodunk, hanem egyedül az Istenre. Akkor az Isten azt mondja, hogy én azonnal válaszolok. Legott felkelek és segítek. De hadd mutassak rá arra az összefüggésre, ami egy másik lelki előfeltételnek tekinthető, de összefügg szorosan az imádsággal. Ezt a feltételt Illés történetéből szeretném idézni, ez is egy jól ismert idézet, nem új dolgokat fogalmazok meg. Illés története kapcsán a bizonyságtételek 7/A kötetben az 53. oldalon olvashatjuk a következőket. Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, ahelyett, hogy megvizsgálnánk, melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy tőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonítana többé magának dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. És később a folytatásban még egyszer szólt, amikor Illés 6-szor küldi vissza a szolgát, és 6-szor hallja meg a választ, hogy nincsen felhő, nem látszik, hogy meghallgatott volna Isten. Ezt írja erről. Illés végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. Mikor elérte önmaga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságában megváltóba kapaszkodott, akkor a felelet megérkezett. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos és világos kulcsot ad ez az egyetlen kis mozzanat Ézsaiás könyvében. Fölemelem kezemet a népekhez. Az Isten az ő kezét, ami könyörgésünkre válaszol, fogja felemelni. Arra a könyörgésre válaszol, amelynek a hátterében önvizsgálat, bűnbánat, bűnrendezés, a dicsőség teljes Istennek adása és a teljes ráhagyatkozás áll. Erre az imára válaszul, az Isten hatalommal fog közbeavatkozni és segíteni. És hadd tegyem fel az utolsó kulcs részletet is kérdésre. Mit jelent a 22. versnek ez a részlete, hogy zászlómat felállatom? Mit jelent ez a részlet, zászlómat felállítom? Mi ez a zászló? Kicsit hangosabban, mert süket vagyok. Isten igéje. Van valaki, aki mást mond? Kedves testvéreim, erre a kérdésre kell tudnunk a választ. Lapozzuk fel együtt Ézsaiás könyve 11. fejezetét, és olvassuk el. Ézsaiás könyve 11. fejezet, 10. vers. És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugalma dicsőség lesz. Akkor próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést. Mi ez a zászló, amit felállít az Isten? Ez a zászló nem más, mint valóban Istennek igéje, annak, akinek a neve Isten igéjének neveztetik, Jézus Krisztus. Az egybegyűjtésnek a kulcsa, az egybegyűjtésnek a törvényszerű kulcsa, hogy Krisztushoz gyűjtetnek egybe az emberek. Nem hozzánk, hanem Krisztushoz. Hozzánk csak annyiban, amennyiben rajtunk Krisztus látszik meg. Amennyiben a mi jellemünkön, a mi szavainkon, a mi lelkületünkön, a mi hozzáállásunkban Krisztus szemlélhetővé válik számukra. Ha ez hiányzik, akkor egy kulcs hiányzik az egybegyűjtéshez. Azt mondhatjuk tehát, hogy végső soron a változásnak, az egybegyűjtésnek egyetlen egy kulcsa van. Mert ha belegondolunk, mit szolgál a rostálás? És mit szolgál a könyörgés? Mind a rostálás, mind a könyörgés egyetlen egy dolgot szolgál, hogy Krisztus láthatóvá váljon az életünkben. Hogy Krisztus szemlélhető legyen, megragadható, megismerhető legyen azok számára, akikkel az Isten összeköti a mi életünket. Minden odafut ki, ezek lépések, de odafut ki, hogy Krisztus jelleme kiábrázolódjon a mi személyes életünkben, és a személyes életünkben összekapcsolódva egymással a közösségi életünkben, a gyülekezeti közösségünkben. Azt mondta Krisztus, és ez következetes tanítása a Bibliának, gondoljátok végig. Azt mondta Krisztus, én ha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Azt mondta Krisztus, hogy amikor úgy szeretitek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, akkor el fogják hinni, hogy én eljöttem szabadítóul, megváltóul erre a világra. Ézsaiás könyvének következetes gondolata ez. Az egybegyűjtés kulcsa az, hogy az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Hogy rajtad maga az Úr támad fel, hogy a te életedben látható Krisztus jellemének a szépsége. Láthatóvá válik maga Krisztus. A legdöntőbb kérdés tehát az, amit fel kell tenni magunknak. Kialakult-e bennünk? Láthatóvá vált-e bennünk, a mi személyes életünkben Krisztusnak az jelleme, Krisztus gyengétsége, tapintata, szeretete, irgalmassága, igazsága? Kialakult-e ez bennünk? Ha hiányzik, akkor ez az oka annak, hogy nincsen egybegyűjtés. Ha azt szeretnénk, hogy legyen egybegyűjtés, akkor ez a kulcsa az egybegyűjtésnek. Nem egyszerűen módszer, munkahatékonyság, még csak nem is egyszerűen imádság kérdése ez, hanem annak a ténynek a kérdése, láthatóvá vált-e Krisztus, ami személyes életünkben, érzékelhetővé vált-e az Isten jelenléte, ami személyes életünkben. És a jövő kérdése, a jövő legnagyobb kérdése az, hogy kialakulhat-e bennünk Krisztus képmása, hogy kiábrázolódhat-e Krisztus a mi életünkben, hogy betölthet-e az ő jelenlétével, hogy teljessé teheti az életünket azáltal, hogy ő jelen van. És itt hadd álljak meg ezen a ponton, és hadd egészítsem ki az eddigi gondolatokat egy kérdéssel. Hogyan valósulhat ez meg? Hogyan lehet ide eljutni, hogy ez a kérdés középpontban legyen, hogy folyamatosan a homlokterünkben legyen, és folyamatosan ez legyen a célkitűzésünk, hasonlóvá válni Krisztushoz, és nem megelégedni ennél kevesebbel, nem megelégedni azzal, hogy tudunk róla, tudjuk, hogy milyennek kéne lennünk, csak nem vagyunk olyanok, hanem addig küzdeni, amíg nem látható, nem érzékelhető a külvilág számára, érezhető és szemlélhető módon mások számára. Én amikor erről gondolkoztam, akkor Korintusi második levél 13. fejezet 5. verse szólalt meg számomra. Korintusi második levél 13. fejezetének az 5. verse így hangzik. Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. Ami számomra hangsúlyos lett, az két gondolat. Az egyik gondolat az, hogy gyönyörködni Krisztus jellemében, szemlélni őt, hagyni, hogy hasson ránk, hagyni, hogy befolyásoljon bennünket, pusztán az, hogy szemléljük őt nyugodtan. De ami ehhez nagyon szorosan hozzákapcsolódik, és ami nélkül mi nem fogunk megváltozni, testvéreim. Hadd mondjam azt, azok az emberek, akik kevés lehetőséget kaptak, azok az emberek, akik nem rendelkeznek nagy világossággal, azoknak az embereknek egy egyszerű út Krisztust szemlélni. De azoknak az embereknek, akik sokat hallgattak már Krisztusról, akik sokat olvastak, sokat gondolkodtak róla, de mégsem szabadultak meg. Ellen White úgy fogalmaz egy testvérrel kapcsolatban, aki eltávolodott tőle, elkerült. Azt mondta, hogy a visszavezető út, a Krisztushoz visszavezető út tövisekkel van tele, rögös és nehéz. És testvéreim, mi eljátszottuk ezt a lehetőséget. Túl sokszor hallottunk ezekről a gondolatokról. Túl sok lehetőség volt arra, hogy megváltozzunk, annélkül, hogy ez célba ért volna az életünkben. Számunkra csak egy nehezebb út járható. Ez a nehezebb út, amire Jóel próféta is felhívja a figyelmet. Térjetek meg böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Nekünk könnyebb út nem adatik. Nekünk csak az az út adatik, hogy miközben szemléljük Krisztust, aközben meg kell vívnunk annak a kemény küzdelmét, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és szembe tudjunk nézni azokkal az eltérésekkel, azokkal a különbségekkel, amelyek a mi jellemünk és Krisztus között megfogható és meglátható. A mi legnagyobb szükségletünk ennek a hátterén Krisztus szemlélése mellett, Krisztus szemlélésével együtt, ami legnagyobb szükségletünk, hogy meghalljuk Pál apostol felhívását, vizsgáljátok meg magatokat. Tegyétek próbára magatokat, és vizsgáljátok meg magatokat, és tegyétek fel a kérdést az Isten szín előtt. Jelen van-e Krisztus a ti szívetekben? Jelen van-e, uralkodhat-e, vagy elszakadtam ő tőle? És ezért szeretnék megállni, és egy gondolatot megosztani veletek. Itt sem szeretnék részletekre nagyon kitérni, külön alkalmat lehetne szánni az önvizsgálat kérdésének. Hadd kérjelek benneteket, hogy éljünk a bizonyságtétel adta lehetőséggel. A bizonyságtételek második kötet 510. oldalától, 511. oldalától kezdődően olvashatunk az önvizsgálat kérdéséről. És nagyon megrázó számomra ez a szakasz azért, mert Ellen White azt mondja ebben a szakaszban, hogy csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot. Olyan megrázó ezt olvasni. Akkor, amikor ilyen jelentősége van ennek a kérdésnek, akkor, amikor ez egy kulcskérdés, ami személyes üdvösségünk szempontjából, ami megújulásunk szempontjából, megrázó arra gondolni, hogy Ellen White próféta volt, és látja a valóságot. És azt mondja erről a valóságról, hogy csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot. Egy icipici kis reménysugárt hagy nekünk. Mert ebben a csak nemben benne van néhány olyan ember, aki gyakorolja. De vajon gyakoroljuk-e tudatosan? Élünk-e ezzel a lehetőséggel tudatosan? És hogyha gyakoroljuk tudatosan, akkor vajon úgy gyakoroljuk-e, ahogyan azt a bizonyságtétel tanítja nekünk, ahogyan elénk tárja azt az Isten igéje és a bizonyságtétel? Szeretnék egy részletet felidézni ebből a bizonyságtételből. Közölték velem, hogy a legsúlyosabb veszedelmünk, ha nem tesszük teljessé megszentelődésünket az Úr félelmében. Akik másoknak hirdetik az igét, maguk el fognak veszni, mert nem tökéletesítik önmagukban a keresztény jellemet. Munkásságuk nem juttat senkit üdvösségre, és még magukat sem mentik meg. Nem tartják fontosnak, hogy szívvizsgálatot tartsanak, és uralkodjanak magukon. Nem virrasztanak és imádkoznak, hogy kísértésbe ne essenek. Ha virrasztanának, rátapintanának gyenge pontjaikra, ahol a legvalószínűbb a kísértések rohama. Virrasztás és ima segítségével annyira őrködni tudnak gyenge pontjaikon, hogy azok lesznek erős pontjaik, és ha kísértésbe esnek, nem szenvednek többé vereséget. Krisztus követője naponta vizsgálja meg magát, hogy teljesen kiismerje viselkedését. Csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot. Ez a hanyagság különösen veszélyes annak, aki Isten szócsövének mondja magát, aki félelmetes felelős helyzetet foglal el, átvenni Istentől a szót, hogy továbbadja népének. És kicsit későbbről szeretnék idézni még egy gyakorlati részletet. Ha meggondolás és tudatos felülvizsgálat tárgyává tennék rossz pontjaikat, azzal a céllal, hogy megismerjék szokásaikat, akkor jobban ismernék magukat. Ha minden körülmények között közelről szemügyre veszik mindennapi életüket, akkor megismernék indítékaikat és az elveket, amelyek mozgatják őket. A cselekedeteknek ez a mindennapos megvizsgálása, hogy lássuk, vajon a lelkiismeretünk jóvá hagyja, vagy elítéli tetteinket. Mindannak szükséges, aki el akarja érni a keresztény jellem tökéletességét. Testvérek, bár ez a bizonyságtétel lelkészekhez szól, de ez a bizonyságtétel mindannyiunkhoz szól. Ha azok között akarunk lenni, akik elérik a keresztény jellem tökéletességét, akkor hozzánk is szól ez a bizonyságtétel. Nem csak a lelkész testvérekhez. Cselekedeteiknek ez a mindennapos megvizsgálása, hogy lássuk a lelkiismeretünk jóvá hagyja, vagy elítéli tetteinket, mindannak szükséges, aki el akarja érni a keresztény jellem tökéletességét. Számos tettünk, amelyeket jó cselekedeteknek, sőt bűkezűség tettének tartunk, ha alaposan szemügyre vesszük, helytelen indítékok gyümölcsének fog bizonyulni. Sokakat olyan erényekért tapsolnak meg, amelyekkel nem rendelkeznek. A szívek kutatója megvizsgál minden indítékot, s gyakran a tettek, amelyeket az emberek lelkesen megtapsolnak, úgy kerülnek az ő feljegyzésére, mint önző okokból és alantas szenteskedésből fakadóak. Életünk minden tettét, akár kitűnő és dicséretre méltó, akár megrovást érdemel, a szívek vizsgálója ítéli meg, mégpedig az indítékok alapján. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy saját szavaimmal is egy pár szóval összefoglaljam, hogy mit is tanít ez a bizonyságtétel akkor az önvizsgálatról. Én négy dologra figyeltem fel ebben a szakaszban, hogy mit vizsgáljunk meg tudatosan az életünkben. Az első dolog, amely nagyon nyilvánvaló, de nem feltétlenül természetes, hogy mit tettünk. Egyszerűen a cselekedeteinket úgy, ahogyan vannak. a cselekedeteinkkel kapcsolatban, hogy az építő volt, vagy romboló volt, helyes volt, vagy helytelen volt. És hadd idézem ide az ige szavát, mindannyian pedig a magunk cselekedetét vizsgáljuk meg, és akkor önmagunkra nézve lesz dicsekedésünk, és nem másra nézve. Az ige saját felelősségünké teszi azt, hogy a saját cselekedeteinket mérlegre tegyük, és ítéletet mondjunk ki a cselekedeteink fölött, helyes volt, vagy helytelen volt. Én azt gondolom, testvéreim, hogy már önmagában ez is egy nagy szó. Szóba állni azzal, hogy valamit tettem, ami nem volt helyes, és kimondani azt az egyszerű ítéletet, hogy ez helytelen volt. Olvastam egy könyvet, aminek az olvasása közben nem tudom, hogy leírta ezt a könyv, vagy csak én bennem fogalmazódott meg a kérdés. Mikor volt utoljára, hogy úgy ismertél el egy cselekedetet, egy helytelen cselekedetet, hogy ahhoz semmi nemű magyarázkodás nem kapcsolódott? Mikor volt utoljára, hogy nem adtál felmentést magadnak, és nem igazoltad a te cselekedetedet? És teszem én hozzá, nem csak szavakkal a másiknak, hanem a lelked legmélyén önmagad számára sem. Egy cselekedetet csak elítélni, egy helytelen cselekedetet csak elítélni, vagy megbocsátani lehet, de megmagyarázni nem. És nagyon sokszor mi ott siklunk ki, hogy amikor szembesíteni próbál bennünket Isten azzal, amit tettünk, akkor elkezdjük megmagyarázni, hogy miért tettük. Elkezdjük megmagyarázni, hogy az jó volt úgy, ahogyan tettük. Testvérek, kegyelemből fogunk élni. Kegyelemből nyerünk üdvösséget. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert Jézus meghalt értünk. Az egyetlen esély, hogy mi magunk is kimondjuk a helytelen cselekedet fölött az ítéletet, akkor az Istennek nem kell elítélni bennünket. Akkor már megadhatja a kegyelmet és a szabadulást. Ő csak ennyit kér tőlünk, csak ennyit kér tőlünk, csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Semmi többet nem tesz mellé. Ígéretet tesz mellé. Ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Van egy mélyebb szint, egy következő szint. A cselekedetek alatt ott van az indítékoknak a szintje. Megállunk-e annyira, hogy szemügyre vegyük az indítékainkat? Hogy elgondolkozzunk azon, hogy amit tettem, miért születhetett az meg? Nincsen idő arra, hogy erről részletesen szóljunk, csak utalni szeretnék rá. Ha ez a szint kimarad, akkor mechanizmusa, a bűnnek a bejáratott mechanizmusai ott maradnak az életünkben, és mi mindig megállunk, kesergünk a cselekedet szintjénél, kesergünk azon, hogy már megint elestünk, már megint probléma van velünk. De nem gondoljuk meg, hogy az oda vezető utat kell elzárni ahhoz, hogy a cselekedet ne szülessen meg. Nem gondoljuk meg azt, hogy az indítékot kell helyére tenni. Az indítékkal is kell foglalkozni egy adott esetben ahhoz, hogy valóban szabadulás legyen. Kedves testvéreim, nagyon sokszor cselekszünk türelmetlenül, és nagyon sokszor vagyunk durvák és türelmetlenek egymáshoz. De gondoljátok meg csak magatokban, hányféle indíték húzódhat meg, látszólag ugyanolyan rossz cselekedet mögött. A cselekedet maga ugyanolyan rossz, mert türelmetlen és szeretetlen volt. De az indíték szintjén nem mindegy, hogy az a cselekedet félelemből fakadt, az a cselekedet önvédelemből fakadt, az a cselekedet fáradtságból fakadt, az a cselekedet önigazultságból fakadt, és így tovább, és így tovább. Nem tudom felsorolni az összes indítékot. Ugyanaz a türelmetlenség nyilvánult meg. És egészen máshogy kell a szabadulást keresnem akkor, hogyha én nem tudom elfogadni, hogy keresztezte valaki az akaratomat, és ezért vagyok türelmetlen a másikkal, és egészen másképpen kell foglalkoznom akkor, hogyha fáradtságból fakadt, lehet, hogy egy kicsit többet kell gondolkoznom az egészségügyi evangelizáció üzenetén. Az egészségügyi megújulás üzenetén. De nem ugyanaz. És a megoldás sem ugyanaz a számunkra. Cselekedet, indíték. És van egy mélyebb, egy még mélyebb szint. Azt mondja Ellen White, hogy ha közelről szemügyre vennénk, akkor megismernénk nem csak a cselekedetet, nem csak az indítékát, de az elveket, amelyek mozgatnak bennünket. És itt hadd próbáljam meg illusztrálni, hogy ez mit is jelent. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten azt akarja lehetővé tenni számunkra, hogy ne csak egy konkrét cselekedettel, ne csak egy konkrét helytelen indítékkal szembesüljünk, hanem konkrétan szembe tudjunk nézni azzal is, hogy valóság a mi életünkben a gondolkodásmód megváltozása. Testvérem, mi azt hisszük magunkról, hogy amikor kiállítjuk a bélyeget, rányomjuk a pecsétet a Bibliára, hogy a Biblia az Isten szava, hogy ez igazság, és azt mondom, hogy én követni akarom, azt hisszük, hogy megváltozott ezzel a gondolkodásunk. Nem szeretnélek elkeseríteni benneteket, nem változott meg ettől a gondolkozásunk. És az Isten csak akkor tud szembesíteni minket azzal, hogy a gondolkozásunknak a mechanizmusával, a gondolkozásnak a menetével, a berögzött, beidegzett dolgaival nem tudtunk igazán szakítani, hogyha lemegyünk addig a szintig, hogy szembesülünk azzal, hogy mi az indíték, és az indíték mögött meghúzódó gondolkozásmódra rákérdezünk. Hadd hozzak egy példát, egy talán érthető lesz, nem biztos. Van egy ember, aki türelmetlenül cselekszik. Ez a cselekedet szintje. Nincsen rá mentség. Nekem nincs rá mentségem magammal szemben. Egyel mélyebb szint. Azért vagyok türelmetlen, mert valamit nagyon akartam. Valamit nagyon el akartam érni. És nem valósulhatott meg. Van egy konkrét nap a fejemben, nem mondom most el nektek, mert nem fér bele az időbe, amikor nem az történt, amit én akartam. Miközben tudatában voltam mindvégig annak, hogy ami történt, az az Isten akarata. Tehát nem kellett megkérdőjeleznem, hogy ezt most emberek tették tönkre ezt a napot. Egyértelmű volt számomra az Isten vezetése, és a nap végén feszült voltam. Miért vagyok feszült? Miért vagyok türelmetlen akkor, amikor valami keresztezi az én elhatározásomat, az én tervemet? És emögött van egy gondolkozásmód. Emögött van egy gondolkozásmód. És emögött a legrosszabb fajta gondolkozásmód az, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogyan én akarom. Ez a mi zsigeri beidegződésünk, a gondolkozásmódunk. Hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy én akarom. És a habitusunktól függően, ha csak egy picit térnek el tőle, akkor a habitusunktól függő hevességgel reagálunk erre az eltérésre. Gondoljuk végig magunkat. Gondoljuk végig az életünk eseményeit. De ez a gondolkozásmód, az a gondolkozásmód, amit a Biblia mond. Mert itt lecsupaszítva, idáig, erre a szintre levíve, szemben áll egymással az, hogy úgy legyen, ahogyan én akarom, azzal, hogy úgy legyen, ahogyan az Isten akarja. Kialakult-e a gondolkodás módja az életemben annak, hogy én mindenben, minden percben, minden dologra nézve az Isten akaratát akarom követni? És ha ez nem alakult ki, ebből a gondolkozásból nem tud megszületni helyes indíték. A helyes indíték hiányában nem tud megszületni helyes cselekedet. Nincs mihez erőt adjon az Isten, mert még csak a gondolata sem jelenik meg. És mindezzel nem szembesülünk, testvéreim, mindaddig, amíg meg nem állunk, és el nem kezdünk ásni lefele az indítéknál is mélyebbre a gondolkozásmód szintjeig. Testvéreim, igazat mond Ellen White akkor, amikor azt mondja, csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot. Mert ez az a minőség, amit ő önvizsgálatnak nevez. Cselekedet, indíték, gondolkozásmód, és még egy dologra felhívta a figyelmet, ez pedig a szokásaink. A szokásaink cselekedetekben nyilatkoznak meg, de van egy különlegességük. Mivel hozzászoktunk, észre sem vesszük őket. Szokásszerűen cselekedjük őket, észre sem vesszük ezeket a cselekedeteket. Az Isten ezért külön kér bennünket arra, hogy álljunk meg, és tegyünk erőfeszítést azért, hogy a szokásszerű cselekedeteket is felfedezzük, hogy megmutathassa nekünk. Mit gondoltok, ha ezt nem igényeljük tudatosan? Meg fogjuk látni őket? Fel sem merül bennünk. Észre sem vesszük, hogy megtettük. Kedves testvéreim, hogyha igaz ránk az, hogy csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot, akkor hadd kérleljelek benneteket magammal együtt, tegyünk ellene. Senki más nem tud ellene tenni. Senki nem tudja ezt helyettünk megharcolni. És hadd tegyem mellé az Isten ígéretét. Miért olyan fontos kérdés ez? Miért olyan fontos, ami számunkra, hogy ezt a folyamatot, ezt gyakoroljuk, hogy gyakoroljuk azt, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Azt írja Pál apostol, mert ha mi ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el. Ez nem egy negatív megfogalmazás. Ez egy pozitív megfogalmazás. Ha mi gyakoroljuk azt, hogy önmagunk felett kimondjuk az ítéletet, ha mi lehetőséget adunk az Istennek, hogy megvizsgáljon bennünket és bevilágítson az életünkbe, akkor nem kell elkárhoztatni bennünket, nem kell halálra ítélni bennünket, mert meg tud tisztítani az Isten, mert meg tud szabadítani minket. És a közösségre nézve egy távlati jelentősége is van ennek a kérdésnek. A március 19-i áhítatból szeretnék idézni a Szentlélek eljön tirátok című áhítatos könyv március 19-i szakaszából egy rövid részletet. Ez a szakasz idézi Jézus szavait. Nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És így hangzik Ellen White szava. Jézus nem olyan dologért imádkozott, amely ne lenne elérhető számunkra. Jézus nem olyan dolgot kért, amikor az egységet kért, ami elérhetetlen. Ha ez az egység lehetséges, akkor miért nem küzdenek ezért a kegyelmi állapotért azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat? Ha egyek vagyunk Krisztussal, akkor egynek kell lennünk követőivel is. Lelkünk hővágya Krisztus, a dicsőség a ma reménysége. A Szentlélek által elérhetjük ezt az egységet. Bővölködhetünk a testvérek iránti szeretetben, s az emberek megtudják majd rólunk, hogy Jézussal voltunk és tőle tanultunk. Életünk az ő szent jellemének visszatükröződése lesz. Nekünk, akik benne hiszünk, az ő alázatos lelkét és kedves viselkedését kell bemutatnunk. Isten egyháza tagjainak egyénenként kell válaszolniuk Krisztus imájára, míg mindannyian egységre jutnak a lélek által. Az egységhez vezető út a Krisztusban való egység. Krisztusban való egységhez vezető út Krisztus jelenléte a személyes életünkben egyénenként. Mert ez az egység az Isten iránti szeretetben és engedelmességben tud csak megvalósulni. Nem a hatalom, nem a külső erő egysége, hanem az Isten iránti engedelmesség, az Isten jelenlétért való küzdelem eredménye, következménye a közösség életében. Isten egyháza tagjainak egyénenként kell válaszolniuk Krisztus imájára, még mindannyian egységre jutnak a lélek által. Minden hívő egy fénysugár Krisztusból, az igazság napjából. Minél szorosabban járunk Krisztussal, minden szeretet és fény középpontjával, annál erősebb lesz a hatásunk egymásra is. Ha a szentek közelebb kerülnek Krisztushoz, akkor szükségszerűen közelebb kerülnek társukhoz is, mert Krisztus megszentelő kegyelme összeköti a szívet. Nem szeretheted Istent, miközben a testvér szeretetet elmulasztod. Segítsen az Isten, hogy eljussunk oda, ahova ő el akar vezetni bennünket, ami nem egy elérhetetlen célkitűzés, de ami csak egy úton valósulhat meg, a Krisztusnak való személyes alárendelődés útján. Amen.